Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót. Ez itt a Fantasy Baseball Podcast 137. adása. Ezzel el is kezdjük a 2023-24-es FPL szezont. Milyen érzéssel tölt el ez, Levi? Hogy várjál, először is, hogy vagy? Hogy bírod a meleget?
Sziasztok! Szokni kell még ezt a 23-24-et.
Durva! Igen, ez mintha új évet kezdenénk.
Igen, igen, ilyenkor még egy párszor rosszul írjuk fel a lap tetejére azt, hogy hol is tartunk. Én nagyon élvezem ezt a nyári szünetet. Hiányzik a PL, de nem annyira. Tök jó most egy kicsit a jól megérdemelt szünetet tölteni.
Igen, én nekem sokszor van olyan érzésem, hogy így le vagyok maradva. Tehát főleg itt látva a Discordot, itt emberek barátságos mérkőzéseket nézegetnek, meg ott írogatják fel a statokat. Hát én ettől nagyon messze vagyok még. Úgyhogy itt egy héten belül nekem is fel kell vennem a fonalat, tekintve, hogy hát podcastolni fogunk, meg akkor már tényleg itt a szezon beharangozót össze kell hozni. De addig én is így kielvezem, meg amúgy sincs olyan sok időm így FPL-lel foglalkozni. Nyilván a fontosabb híreket követem, meg veszem, de még úgy nem merültem el mélyebben a dolgokba.
Én nagyon fura szituációban vagyok, mert ilyenkor szeretek picit kikapcsolni az agyam, és megpróbálok nem annyira odafigyelni a focira, viszont mivel nincs foci, ezért nagyon ki vagyok jelző mindenfajta hírre, és azon kapom magam, hogy csak ránézek, hogy történt-e valamilyen átigazolás, vagy van-e valami új pletyka, szóval nem teljesen sikeres ez az elvonulás a foci világától.
Hát igen, ez nehéz ügy. De hát nyilván itt én Arsenal szurkolóként én az átigazolási időszakot azt lezártak tekintem, úgyhogy done deal minden, és tényleg most érzem azt, hogy még Twitter se kell olvasnom, hogy mikor jelentik be Declan Rice-t, mert ezen túl vagyunk, úgyhogy most az, hogy a többiekkel mi van, azzal meg úgy vagyok, hogy ráérek később is megtudni ezeket az információkat. Szóval én most így az átigazolási időszakkal így kicsit így, hogy mondjam, vakon vagyok, vagy hogy úgy szerintem simán van, hogy így elmennek mellettem olyan infók, amik régen esélytelenek voltak, tehát hogy nap mint nap tudtam, hogy nem tudom, a Southampton bal hátvédje éppen elment a Lációba, vagy valami hasonló. De most ilyenekhez nagyon csehül állok.
Milyen volt az FPL start? Ott is ennyire lazán vetted? Vagy sikerült összehozni valamilyen alacsony team ID-t?
Hát nem, látod, ott így lemaradtam, pedig nyilván ott lehetett tudni, hogy na, majd mikor lesz, de éppen nem tudom, miben voltam. Szerintem nagy sorozatnézésekben voltunk. Akkor fejeztük be pont szerintem az utódlást, és hát ezt fontosabbnak tartottam, hogy nem tudom, megnézem a záró évadot, és ne megállítsam, és közben ránézzek, hogy most mi van az FPL-lel. Úgyhogy a sorozat rész végén megnéztem, és akkor már így láttam, hogy nem tudom, 20 perce írtál, hogy live a sztori, és akkor úgy már nem is siettem. És egyébként inkább akkor itt gondolkoztam, hogy na majd akkor valamilyen nagyon fasz a ID-t össze kéne hozni, mert jó, persze jó, hogyha 10K alatt van, de hogyha mondjuk összehoznál, én nem tudom, egy ilyen nagyon kerek, tehát nem tudom, összehoznál egy 200-est kereken, az így tök menő lenne, de hát nem sikerült. De nem baj, hát majd jövőre. Szóval ebben nem csinálok akkora ügyet egyébként, tényleg, tehát kicsit érdekel, de azért annyira nem.
Tényleg nem lenne rossz egy 200 000-es, de kíváncsiak így a gondolataiddal, hova jutottál azon felül, hogy nem lenne rossz? Volt valami stratégiát, hogy ugyan lehetnél te a 200 000. menedzser, aki beregisztrál?
Hát nem tudom, elmentem WC-re, és így nem tudom, ott csináltam meg. És úgy voltam vele, hogy hát a szerencsét hoz. Ezt megcsináltuk, nem hozott szerencsét, következőleg majd valami más csinálok, valami extrémebb dolgot. Akkor fogom magam, meglátom, hogy live, lemegyek a parkba, és akkor ott a padon megcsinálom. Ez lesz a következő, mondjuk. Vagy várom a tippeket. Igen, szerintem ez jó, hogyha valamihez kötöd, és akkor, hogyha sikerül, akkor mindig úgy csinálod. Pedig nem vagyok annyira babonás, de most úgy ezeken gondolkoztam.
Nekem tetszik, abszolút tetszik.
Ugye? Tehát, hogy nem az van, hogy így leülsz a géppel, és akkor megcsinálod. Ez túl snasz. Tényleg most már a telefonok világában vagyunk, lemész, és akkor...
Nekem az egyetlen dolog, ami hiányzik ebből a stratégiából, az, amikor elkezd izzadni az ujjad, és be kell állítanod épp a kedvenc csapatodat, mert 25-ödjére is rákérdez a Premier League oldala, és keresed a gombokat a telefonodon, De, azon de vagy, hogy minél hamarabb beregisztrálj, ezért ennek az izgalma hiányoznának.
Nem, ez engem így nem hoz lázba, tehát hogy ezt tényleg megmondom. De még most amin elgondolkoztam, hogy úgy csinálom, hogy tényleg komolyan leülök, és beállítok egy komoly csapatot. Mert hát ugye ilyenkor mindenki azt csinálja, hogy autoszelekt, és akkor kijön egy csapat. De hogy mondjuk leülök, és akkor így rászállnak, nem tudom, egy fél órát, egy órát. És akkor átnézem mindenkit, és akkor megcsinálom, és akkor nem tudom, kijövök 50K-ra. És akkor én vagyok a király. Nem tudom, tényleg, én inkább ezekben vagyok, hogy van, ami nem gyorsaság, hanem ilyen kerek szám, vagy egy szép szám.
Szerintem szállj rá egy napot, frissítsd végig, és húzd be az első helyet. Annál jobb nincs.
Szép, szép gondolat. Hát, ja. Megéri ezt. Az egy napot rászállni.
Komolyan veszi, az rászállni egy napot.
Az rász, jogos. Én most elbagatelizálom ilyen hülyeségekkel.
Pontosan.
Teljesen igazad van. Szégyellem is magam. Na de hát itt az FPL elkezdése mellett olyan dolgok történtek itt a PL tájékán, ami hát nagyon régóta nem mondhatunk el mi magyarok. Két magyar játékos igazolt a Premier League-be, ráadásul két olyan magyar játékos, akinek elég fix helye lesz majd, és elég szép játékperceket fognak lejátszani a következő szezonokban, és hát ez önmagában olyan hype-ot indított el mindenkiben, itt a szezon elkezdése szempontjából, hogy ez valami teljesen elképesztő, és hát mi volt az első reakciód, Levi, itt a két magyar srác átigazolási híre kapcsán?
Nagyon, nagyon boldog voltam, amikor először merült fel komolyan az, hogy Szoboszlai a Liverpoolba mehet, el se hittem, egyébként az volt a leges-legelső reakcióm, főleg, hogy nagyon sokáig ugyebár az volt, hogy majd a Newcastle-t mennyire komolyan érdekli, és hogy ehhez képest előrébb léptünk, és a Liverpool igazolta le, ez döbbenetes. Már nagyon-nagyon régóta szerettem volna, hogy legyen egy magyar játékos a PL-ben, olyan valaki, aki mondjuk legalább az elérhető percek felét lehozná. Ezt nagyon-nagyon akartam, tök jó lenne, úgy álltam hozzá, hogy milyen jó lenne drukkolni valakinek, és nem annyira érdekelt, hogy hova, meg hogy ki, de az, hogy pont a legjobbunk, pont egy nagyon jó csapatba. Annyira örültem neki, hogy még az sem zavart, hogy a Liverpoolba igazolt. Nagyon-nagyon furcsa lesz. De Liverpool meccsből amúgy is elég sokat néztünk fantasy miatt, szóval ez nem annyira fog változni, és végtelenül örülök. Aztán az, hogy ez nem csak egy játékos, hanem megduplázódott, az egyszerűen csak nagyon szuper.
Hát az a nagy bomba. Tehát, de önmagában igen, én is Szoboszlainál a szkeptikusok közé tartoztam, tehát eleve ez a 70 milliós kivásárlási ár. Ha nagyon megnézi az ember, akkor még azt mondja, hogy nem is annyira vészes, de hát azért mégis. Tehát ez egy súlyos összeg. Pulton nem gondoltam volna, hogy ezt így kiperkálja, amikor jöttek ezek a pletykák. Amíg a Newcastle-et tényleg úgy voltam, hogy hát ja, lehet, hogy beadja a Newcastle, de aztán ott is jöttek ezek a tonális hírek. Szóval én egy kicsit elengedtem. Úgy voltam vele, hogy hát most valószínűleg marad Lipcsében, eleve ezt a 70 misit nyilván nem túl sok klub tudja kifizetni, nyilván az angolok, meg pár ilyen nagyobb csapat, és akkor lehet, hogy még marad egy évet Lipcsében. De hát ez teljesen hihetetlen. De viszont, ha nagyon így átgondolta az ember így előtte, akkor nagy, ez volt Szoboszlainak az útja. Tehát én most, ha azt mondom, hogy Lipcsében hova mehetett volna tovább, hát onnan már csak ilyen gigaklubok vannak szerintem így összességében. Tehát itt már nem biztos, hogy volt egy átmeneti állomás. Ilyen lehetett volna még, hogy mondjuk a Spurs azt mondja, hogy nekik nem a James Madison kell, hanem a Szoboszlai, és akkor azért azt érzed, hogy a Spurs persze top 6-os angol csapat, de azért mégse egy Liverpool. De nagyjából ezt tudtam volna még elképzelni. Meg a Newcastle-nél is azért nem lett volna ekkora hype, pedig ugye hát ők BL-be indulnak, de hát azért az mégiscsak a Newcastle, ez pedig a Liverpool, és az Anfield. Úgyhogy itt ezek mind benne vannak.
Nagyon jól mutatja szerintem is az, hogy mekkora összeget rakott le érte a pool. Ezért rá emlékszünk, amikor Wernert azért nem igazolták le, mert valami 5-10 millióval került többen, mint amit szántak rá. És akkor arra azt mondták, hogy ezt inkább kihagyják. Nagyon meg szokták gondolni azt, hogy kikre és hogy mennyit költenek. és ennek tudatában az, hogy ők lerakták a kivásárlási árát, az így nagyon nagy összeget, és ráadásul egyben, ez csak szimplán elképesztő, és tök jól mutatja azt, hogy mennyire fontos lesz nekik majd Szoboszlai ebben a projektben.
Igen, igen. Hát én meg azon gondolkoztam, hogy az a baj, a Szoboszlaiban szerintem mindig elfogultak vagyunk, vagy hogy úgy nyilván egy magyar szurkoló nem igazán tudja helyén kezelni, bármennyire is így próbálja távol tartani magát, vagy nagyon, nagyon itt az adatokra hagyatkozni, de én nálam mindig azt érzem, hogy ő benne van egy olyan plusz, ami nagyon kevés játékosban van meg, és aki úgy eszembe jutott így hasonló poszton az utóbbi időből, az KDB volt. Tehát, hogy én valahogy mindig hozzáhasonlítom Szobót, és nagyon remélem, hogy ki fogja hozni magából azt, vagy legalábbis valami hasonlót, amit KDB össze tudott hozni. Meg közben azt is, azon is nyilván elgondolkoztam, hogy mi lenne, hogyha az Arzenálba jött volna, nagyon király lett volna, de hát nyilván ott nem feltétlen lett volna meg a helye, és egyébként van egy ilyen erős állításom, hogy jóval nagyobb benne a potenciál, mint az Ødegaardban. Lehet, hogy még most nem jobb játékos, vagy nem lehet azt kijelenteni, hogy egy jobb játékos, de hogy a potenciál arra, hogy ő egy ilyen nagyon gigasztár legyen, az magasabb nála, az nagyon, nagyon azt érzem.
Ezért is örülök egyébként, hogy a poolba került, mert tényleg a potenciál megvan benne, de ehhez kell egy nagyon jó klub is, ami ki tudja hozni a játékosból, kell egy nagyon jó edző, egy nagyon jó stáb, és azt érzem, hogy itt minden rendelkezésre áll, és innentől kezdve csak rajta fog múlni.
Igen. Igen. Úgyhogy érdekes lesz. Aztán, hogy FPL szempontból mit fog kihozni itt az elején, az nagyon nagy kérdés. De mondom, én jót jósolok neki. Nehéz így tényleg megjósolni, mert nagyon sok tényezős ez a dolog, de látom magamban, hogy szép gól és gólpasszámokat fog összehozni. Azt, hogy lehet, hogy nem az első szezonjában, mert ez azt gondolom, vagy hát benne van, hogy egy átmeneti szezon lesz, de hogy később ez a 7.0-nál jóval többet fog érni, azt így merem gondolni. És hát itt van nekünk a másik magyar srác, a Milos Kerkez, akiről pedig tényleg az egy bombaként robbant, mert hát nagyon az volt, hogy ő megy a Lációba, és tényleg itt a leghitelesebb források is ezt hozták le, aztán egyszer csak kijött az, hogy a Bournemouthhoz igazol, ahhoz a Bournemouthhoz, ami amúgy is nagyon érdekes volt itt az edzőváltás miatt, és akkor erre még egy nagyon központi szerepet kaphat benne egy magyar srác, az még jobban felkelti az érdeklődést, úgyhogy ez tényleg nagyon király, és őróla meg simán el tudom képzelni azt, hogy egy reális FPL pick lehet, hogyha itt a Bournemouthnak adott esetben dupla fordulója lesz. Mert most így elsőre azt mondanám, hogy benne lehet a legnagyobb potenciál a védők terén itt a Bournemouthban. Ami meg önmagában egy tök király dolog. Aztán, hogy most a Bournemouth mennyire lesz jó, az egy más kérdés, de hogyha egy csapatban te vagy a legjobb védő, az mindig király.
Igen, tehát esről a posztján még csak vetélytársa sincsen jelenleg, ami nagyon-nagyon jó, és külön bíztató az, hogy a Real Madrid most igazolta le a Rayónak a bal hátvédjét, és ugyebár a Rayónak a volt edzője irányítja jelenleg a Bournemouth, szóval van itt potenciál, és reméljük, hogy sikerül itt kihozni a srácokból ezt. Aminek én nagyon örülök, az, hogy tavaly bent maradt mind a három frissen feljutó csapat, és ez szerintem mind a három csapatnak azon felül is nagyon jó hír, hogy sikerült bent maradni. Idén nagyon nyílt lesz a kiesés elleni harc, és sokan versenyeznek majd, és sokan fognak versenyezni a legvégéig azon, hogy kik maradjanak bent, de szerintem alapvetően ez egy nagyon jó helyzet lesz a Bournemouth számára, mert ilyenkor tud megragadni egy olyan csapat, aki jó helyre rakta le az alapjait, és mondjuk pont ilyen tehetséges fiatal játékosokba fektette pénzét.
Igen. És hát itt még a magyar srácokról tényleg az lesz a nagyon király itt évközben, amikor tényleg a Twitter majd föl fog robbanni attól, hogy úristen, itt van ez a Borgosznak a bal, hát figyelj, milyen számokat hoz, és milyen gyors, mennyire jól néz ki, és akkor mi meg majd csak büszkék leszünk rájuk.
Végre van egy kis előnyünk a többiekkel
így van,
szemben.
Így van. Itt tényleg azt érzem, hogy mindkét srácnál megvan ez az előny. Nyilván Szoboszlai egy sokkal ismertebb játékos, ő vele már most rengeteg FPL-es tartalom foglalkozik, szóval ő nála lehet, hogy az az előnyünk, az nem biztos, hogy annyira erős, de hát Kerkeznél az szinte 100%, hogy meg lesz, igen.
Most az érkezésük kapcsán azon gondolkoztam, hogy ki lehetett az utolsó magyar játékos, aki pályára lépett a PL-ben, és odáig jutottam, hogy szerintem ott nagyjából Gera és Bogdán után nem nagyon volt
Igen.
olyan, aki perceket kapott.
Nem, én is azt gondolom. Aztán lehet, hogy valakit itt elfelejtünk, de ilyen jelentősebb játékos biztos vagyok benne, hogy nem volt. Úgyhogy igen. Hát
Jó
akkor meg
sokat
még...
kellett várni.
Igen, jó sokat kellett várni. Most ezen gondolkozom, hogy talán, amikor elkezdtük az FPL-t, akkor még talán benne volt a Gera, de őszintén azért nem tenném rá a házat, hogy ez így is volt. De talán. Úgyhogy összességében nem nagyon volt esélyünk magyar játékost berakni, most meg igenis meg lesz. És akkor igazából még egy gondolat a magyar srácokhoz, meg így az FPR-ről, hogy biztos vagyok benne, hogy rengeteg magyar FPL menedzsernél lesz az, hogy a két srác bekerül, és onnan nem is kerül ki, ami teljesen rendben van. Tehát ezzel összességében nem igazán lehet vitatkozni. Nyilván, hogyha egy magas overall rankot szeretne az ember, akkor azért nem biztos, hogy így tesz a szezon végéig.
Dehogy nem. A magyar srácokról tovább bevezve, beszéljünk egy kicsit az FPL elindulásáról. Ahogy azt az elején már hallhattátok, még nem merültünk el teljesen a játékban, viszont a játék már élő, már live, és már tudtunk regisztrálni, és ez azt is jelenti, hogy megvannak az áraink a következő szezonra, ezt már csak az igazolások fogják változtatni. És szerintem pont ez egy tökéletes alkalom arra, hogy reflektáljunk az új árakra, arra, hogy nagyjából mit várunk a játéktól az árak tekintetében, milyen metára számítunk, és hogy mennyire vagyunk elégedettek az idei árazással, mert nyilván a szezonzáróban nagyon könnyű volt piszkálni a játék készítőit és az árazást, és azt mondani, hogy ezt már előre lehetett látni, de ilyenkor kell szerintem igazán megnézni azt, hogy mit is csinálnánk mi másként, és hát szerintem van olyan dolog, amit másként csinálnánk. Tudom, Máté, mi volt az első reakciód az árak láttán? Volt esetleg még így az első pár napban, amikor csak csöpögtették az infókat, olyan, ami igazán meglepett?
Tavalyihoz hasonlóan most is ugye csapatonként pár játékost bemutattak. Inkább mondhatom azt is, hogy a fontosabb játékosokat hozták ki. És hát összességében ez, hogy a Hollandot 14 misére rakták, ez az volt, hogy na srácok, most egy kicsit így odaraktátok magatokat. Meg kijött az, hogy a Trend 8.0, ezek olyanok voltak, amire azt mondtam, hogy na, elindult egy folyamat. Aztán utána jöttek a nagyon furcsa árak, és akkor nézett az ember, hogy most akkor itt ezek miért ennyi. De aztán így összességében, ami szerintem egy koncepció volt, az abban látok rációt, az, hogy mennyire fog működni, az egy másik kérdés, meg nyilván így egyesével, hogyha megnézel játékosokat, akkor így a szezon elején bele tudsz kötni rendesen. De ez, hogy így nagyon közel tették a játékosok nagy részét, tehát hogy lényegében bőven van válogatási lehetőséged egy, nem tudom, egy másfél millión belül, itt a csatároknál is, meg a középpályásoknál is, és oda tényleg rengeteg játékos befért most, nincs az, aki így, tehát lényegben nincsek prémiumok, csak az a pár, akinek tényleg prémiumnak kell lennie. Ez nekem olyan, hogy így érdekes, nézzük meg, hogy mit hoz ez a szezon ilyen szempontból. Nyilván vannak veszélyei, tehát az látszik, hogy vannak veszélyei, de érdekes, és azt mondom, hogy ebben lehet, hogy volt egy kis gondolat.
Tetszik, amit mondasz. Én is ezt vettem észre, Trent és Haaland volt azok, akik nagyon meglepőek voltak, és akiknél én azt hittem, hogy teljes mértékben elmennek abba az irányba, amit én szeretnék látni. Utána pedig egy kicsit visszahoztak a többi játékos árával. Szóval ez egy olyan trend, amit te mondtál, ami látszik, hogy egy tudatos döntés, az, hogy megpróbálják megversenyeztetni egymással.
Igen.
Ezeket a népszerű játékosokat, és hogy nagyon sok hasonló kariberű, nagyon jó pick van elérhető áron. És szerintem jó ez a vonal is így kezdésnek. Próbáljuk meg észrevenni, milyen trendek vannak a játék mögött és az árazások mögött. Én azt vettem észre, hogy a kapusoknál nem volt változás. Lényegében ott a tavalyi formulát követik, nem akartak hozzányúlni, ott tavaly újítottak, ugyebár is megjelentek a 6.0-ás kapusokat, lehozták 5,5-re, most ebben nagyban nem nyúltak bele.
Igen.
A védőknél, ami szerintem viszonylag érdekes, hogy megjelentek a 4.0-ás játszóvédők, akiket hát lepkehálóval kergettünk még pár éve, és nagyon-nagyon örültünk nekik. Érdekes, hogy amúgy minden évben volt egy-kettő ilyen játékos, de ők általában előbukkantak, nem pedig feltűntek, mint valaki, aki tavaly amúgy minden meccsen játszott, és egyértelmű első opció a csapaton belül. Most viszont vannak ilyen játékosok, igaz,
hát
a feljutó csapatokból főleg, és lehet válogatni.
Mert tavaly nem lehetett. Most azt, hogy Nico Williams vagy a Patterson, ezt kell eldönteni itt szezon elején. Most azért úgy vannak védők, akik mellé be lehet állni, és akkor lehet mondani azt, hogy pro-kontra. Szóval ebben úgy ki lehetne venni teljesen a 4.0-ás védőket, én azt megértem, de ez is egy olyan, hogy hát jó, most vannak.
Nekem sincs még így hirtelen akkora problémám velük. Én egy olyan játékot álmodnék meg saját magamnak, ahol gyakorlatilag mindenki drágább, és igazán, igazán fontos lenne minden egyes pont 1 tized millió. Ezért kicsit fáj, hogy ennyire ott lényegében a tálcán raktánk elénk, és megvannak az opciók már az első naptól kezdve. Viszont ami jobban zavart, az, hogy hogyan áraszták be a 4.5-ös védőket. Mert itt az, hogy Botman, és mondjuk az Aston Villából Mings, vagy hát az ő helyére leigazolt Pau Torres 4.5, az szerintem nagyon-nagyon sok más játékos elől veszi el a levegőt. És bár ezt értem, hogy ez sose lesz egy olyan világ, ahol az összes játékos a PLN belül ugyanannyira vállalható opció. Az viszont nem tetszik, hogyha a Newcastle Unitednek a betonkezdő középhátvédje 4.5, akkor minek árazunk be 4.5-re frissen feljutó védőket, kiesés elől menekülő védőket, vagy csak szimplán alsóházi védőket?
Igen, itt Botman csúszott el. Én azt érzem, itt Botman elcsúszott, de itt is az van, hogy itt tényleg megversenyeztet mindenkit. Tehát, hogy igen, a Botman kicsit elrontja ezt a kategóriát, a 4-es felest, de ha most őt kivennéd valahogy, valamilyen oknál fogva, akkor már mindjárt ott lenne, hogy hát igen, választod a villásokat, nem tudom, a palászosokat, ezt, azt, amazt, és akkor ott úgy, igen, megnyílna a lehetőségek tárháza. Így, igen, a Botman az nagyon rosszul néz ki, azon én is kiakadtam, azt megadom.
Hasonló újítás, amit észrevettem, az az, hogy lentebb vitték a támadóknak az árát, és már frissen feljutó csatárok vannak, akik kezdő csatároknak néznek ki 5.5-ért is akár.
Igen.
Ami szerintem egy jó húzás volt a részükre. Általában nem szoktunk ezekhez a játékosokhoz nyúlni, szóval tök jó, hogyha egy elérhető báron vannak. És azért is tetszik, mert 1 millióra vannak a 4.5-ös csatároktól, akik valószínűleg nem fognak kezdeni.
Igen.
És szeretem, hogyha van egy ilyen késztetés az emberekből, hogy mi van, hogyha egy olyan játékos lenne a padomon, aki azért játszik.
Igen.
Ez szerintem egy tök jó irány, és nagyjából ezzel le is zárult a változások sora, vagy legalábbis azok közül, amiket én észrevettem.
Hát igen, igen, ez tényleg így van. Meg hát, amit mondom, azt elmondtam itt még a legelső monológomban, hogy itt a támadók terén nagyon leredukálták a prémium játékosokat. Tényleg csak azt kapta meg a prémium árat, aki nagyon extrán teljesített tavaly, de hogy tényleg ilyen brutálisan extrán. Akkor, ha csak egy ilyen korrektül extrán teljesítettél, mint mondjuk egy Rashford vagy egy Saka, akkor hát nem sokat változott az ára ahhoz képest, mint a... Jó, mondjuk a Rashfordnál igen, de hát ugye ott már beszéltük tavaly, nagyon alul volt árazva, de hát a Sakát nézed, hát majdnem ugyanannan indul, mint tavaly.
Ha már nagyon extra teljesítmény, akkor hadd panaszkodjak egy kicsit. És beszéljünk az Arsenalról. Mert az Arsenal az a csapat, ahol jelenleg semmit nem értek az árazás kapcsán.
Na, mesélj!
Vagy legalábbis semmivel se értek egyet. Ha ránézek az árakra, én nem látom azt a csapatot, aki a végsőkig lényegében versenyben volt a bajnoki címért, magasan a második legjobb csapat volt a ligában. Azt a csapatot, aki ezen a nyáron nagyon jól igazolt, és a BL helyett a következő idényre lényegében odaadná nekik bárki, és az a kérdés, hogy tudnak-e megint versenyezni a Manchester City-vel, mert jelenleg ez az egyetlen kérdés van az Arsenal kapcsán. Nagyon jó szezont húzott a csapat is, és nagyon sok játékos is, és ehhez képest azt látom, hogy úgy vannak árazva, mint egy csapat, aki most ért oda először a BL-be nagyon régóta, és hirtelen meglátjuk, hogy akkor mi lesz ebből. De szerintem ennél már jóval előrébb tart az Arsenal, és az, hogy 5.0 a beugró a védelembe, az, hogy 8.5-be kerül a legdrágább középpályás, és az, hogy 8.0 a kezdő csatár, az számomra érthetetlen, és én jóval drágábbra árasztam volna be ezt a csapatot.
Hát érdekes, érdekes, amit mondasz, és valahol egyet tudok érteni, de itt már megint az van, hogy itt tényleg megversenyeztetik az egészet. Mert ha azt mondod, akkor 5.0-ért tudsz beszállni a City védelembe is. Meg majdnem igaz ez az összes védelem, szerintem. Én nem hiszem, hogy van olyan védelem, látva ezeket az árakat, ahol 5.0-ért nem tudsz beszállni egy védelembe. És igen, ezt lehet mondani, hogy nem biztos, hogy jó, meg lényegében kiveszi a, nem tudom, az olyan 5.0, véletlen olyan 5.0-es védőket, akik kisebb csapatokból kerültek így 5.0-ra, mert hogy jól támadnak, vagy nem tudom mi. Tehát mondjuk egy Alex Moreno, aki tavaly milyen jó pick volt, 4.5-ér, 5.0-ér az Aston Villából, soha senkinek nem lesz bent, tényleg. Tehát ahhoz nagyon durva dupla fordulónak kell lenni, vagy valami nagyon extrának. Ezeket kiveszi, de érted, tehát megversenyeztetheted az Akét a Gabriellel. És akkor vitatkozhatunk majd rajta podcastban, hogy melyik a jobb pick. Én ezt érzem ebben. És nyilván én is azt érzem, hogy Saka alul van árazva, de közben meg ott a középpályán, nem tudom, tehát azért bő a lista, akik közül válaszolsz. Lehet, hogy a Son fölébred, tehát hogy itt lehet, hogy így pörögni fognak majd a játékosok, és lehet, hogy Saka nem is lesz olyan hatalmas népik. Érted? Szóval itt azt érzem, hogy nekem is ő tetszik egyértelműen a legjobban, de látom azt a szenáriót, hogy nem feltétlen lesz benne a csapatomban. Szóval érted? Tehát Martin itt megkapott 8.0-ért, nem tudom, Zsota is lehet, hogy pik lesz. Szóval így érzem, hogy itt nem szidom annyira. Tehát, hogy értem,
akkor,
hogy
akkor menjünk
mondasz.
Bele egy kicsit részletesebben, mert ez az Arzenál, ez mindig nem hagy engem nyugodni.
A Jesus,
említetted
Jesus
a védelmet.
A
kezdjük az elejére.
Az
említetted a védelmet.
Igen.
Hogy kerülhet White többe, mint Gabriel vagy Zinchenko?
Hol
hát van az a 0-5 köztük?
A tavalyi szezon alapján benne volt ez. Hát ha 5.0 lenne, akkor egyértelmű, hogy mindenki White-tal menne. És akkor az egy hiba lenne. Így meg legalább van egy Gabriel Zinchenko vita, és egyébként a Szalibát nem tudom, miért nem veszik ide, de mindegy. De hogy ott így van egy ilyen vita, hogy ezek hát nem annyira jól támadnak, csak mi jobb befejelnek egy-egy gólt, tehát mégiscsak Ben White volt az, aki ott a Szakával ott itt megcsinálta a mágiákat, és adogatta az asszisztokat, meg még a gólokra is odaért itt a tavalyi szezonban. Szóval én úgy voltam vele, hogy a Ben White nálam a lappik. Mert én nem gondoltam volna, hogy föntebb fogják emelni őt a többiekhez képest. Így nyilván nem pick, így kivették a játékból a Ben White-ot, de ezért például pont nem tudok haragudni, mert mondom, nálam fixen ő lett volna. Aztán persze most itt lehet, hogy nagy változások jönnek az Arzenálnál, de nyilván a tavalyi Arzenál szerint kell áraznod a White-ot.
Rendben. Akkor úgy, abban segíts, hogy Ödegaard hogy kerülhet ugyanannyiba, mint Saka, és többen, mint Martinelli?
Hát a pontok. Az FPL pontok magukért beszélnek, hát ő volt a legjobb Arzenál közé.
És jövőre is ő lesz a legjobb?
Hát most érted, tehát nyilván nem ő lesz a legjobb. Mert
de ha nyilván?
Hát de hogy mondjam, tehát hogy ez az, amit nem várok el az FPL-től. Tehát az FPL alapvetően a tavalyi teljesítmény alapján árazzon. Tehát én nagyjából ennyit várok el tőle. Az, hogy most igen, elment a Xhaka, Havertzel fogja valószínűleg pótolni az Arteta, és nem fog annyira támadó szerep jutni gyaníthatóan az Ödegaardnak, azt én már nem várom el az FPL-től. Én azt várom el, hogy a tavalyi Arzenált árazza be. És a tavalyi Arzenálban Ödegaard volt a legjobb középpályás. Az, hogy az ideiben, vagy a 23-24-esben nem ő lesz, az nagyon gyanús. De hogy így nem tudom, ezért hogy annyira nem tudom kárhoztatni. Érted?
Jó, értem. És akkor Jesusba segíts te, akkor azt hadd ne mondjam, mert abba belekezdtél. Mi a baj azzal, hogy Jesus 8.0?
Hát az a baj a Jesus 8.0-val, hogy azzal se lenne semmi baj. Azért ezt is tegyük hozzá. Jó volt tavaly, de úgy pont kijött az, amiért kritizáltuk mondjuk így tavaly ilyenkor, vagy amit így elmondtunk róla, hogy hát igen, megvannak a helyzetei, de hogy kiadja őket. Ezt abszolút hozta, ez úgy, mintha muszáj lett volna. És hát le is sérült, nyilván ez az FPL-nek nem kéne ezzel foglalkoznia, de ugye 8.0-val tényleg nem lenne semmi bajom, hogyha úgy tényleg így lennének vetélytársai. Tehát, hogy úgy olyan reális vetélytársai. De hát ez igen, ez a csatár helyzetből is, meg krízisből is adódik szerintem kicsit. De így igen, ott van egy 8.0-as Gabriel Jesus, és nem tudom, ilyen másfél milliós plusz-minusz ártartományban ő úgy kiemelkedik, hogy az teljesen elképesztő. És ez baj, de hogyha tényleg ott lenne valaki, nem tudom, egy nagyon fasz a kis csatár, akkor lehet, hogy nem lenne baj. És ez még megváltozhat, én ebben bízom. Manchester United odarakhatja magát, nem tudom még kinek kell csatár, de hogy ez lehet, hogy megváltozhat, és akkor legalább két ember lesz, akin majd beszélgethetünk. Szóval én csak ennyit várok, hogy legyen harc a helyekért, az, nem tudom, az árhelyekért, mert nagyjából mindenki hasonlóan gondolkozik, és gondolkozik egy ilyen 8.0, 7.5-ös, 7.0-es csatárban, és akkor ott legyen más is a Jesuson kívül, ne csak ő. Szóval én ennyit várok. Azt, hogy most akkor én is mondjuk valószínűleg többre tettem volna a Jesust, azzal utána meg tudok békélni, érted? Szóval nekem csak ennyi kell. Ennyi kell, hogy legyen harc, legyen vita, legyen gondolkodás, ne az legyen, hogy ő egy fix pont, és akkor utána kell gondolkozni, és akkor belőle már nem tudok kivenni 0-5-öt, hanem valahogy másból kell. Mert ő nála nem tudok lentem menni, mert ha lentem megyek egy Nkunkuért, akkor az így fos. Nem biztos, hogy fos, de szóval ez majd egy későbbi podcast témája.
Jó, van, és akkor még egy utolsó problémám az Arzenál, ha már csatárok, akkor...
Jó, ez, igen.
Akkor nagyon, nagyon nem tetszik, ahogy árazták Enketiát, aki 5.5, annak ellenére, hogy tavaly 7.0-ról indult, és volt pick a szezon során, és népszerű volt, és csak egy Jesus sérülés kellett hozzá, ami hogyha megtörténik megint, akkor az Arzenál kezdőcsatára 5.5 lesz, és hogy miért ne rakjuk be az Arzenál kezdőcsatárát 5.5-ért.
Azt én sem tudom, bevallom
és én sem.
Nem tudom.
Innentől kezdve majd mindannyiunknak lesz egy cseréje, amikor kirakjuk Jesus-t és berakjuk Enketiát, és nagyon szuper lesz, mert semmit se fog jelenteni, ellenben eltelt fel egy forduló. Nagyon-nagyon nem tetszett, de utána jött a slusszpoén, az, hogy Balogun 4.5 az elképesztő. Egy
hát
olyan
reménykedtét.
Játékost árasztak 4.5-re, aki 21 gólt lőtt a francia bajnokságban. És elmondhatunk bármit a francia bajnokságról. Tényleg, nekem se a kedvencem, de aki egy európai szintű ligában, az első osztályban több mint 20 gólt lő, az nem lehet 4.5 a fantasyben. Nincs
Nicola
értelme.
Pepe 8.0. Nicola Pepe 8.0 volt.
Hát nincs értelme. Egyszerűen vagy nem fog játszani, és akkor tök jó, nem számít, hogy 4.5, mert akkor majd a Sims-t fogjuk padoztatni, vagy játszik, és mind berakjuk. Ez ennyi. És az ilyeneket nem szeretem, mert nagyon sokan vagyunk, mert több mint 10 millióan játszuk ezt a játékot, és ennél több gondolat kell ebbe a játékba. És én értem, én teljesen megértem azt, hogy majd le fogja igazolni az Inter, és nem fog számítani ez az árazási hiba. De ez akkor is egy árazási hiba. És ennél többet várok el a játékkészítőitől.
Hát reménykedjük, hogy az Inter ki tudja perkálni.
És nem a Crystal Palace. És
nem a Crystal Palace. Így van. Mert azért, ha megnézzük, azért az angol csapatoknak van tőkéje egy ilyen igazolásra. Aztán reméljük, hogy az olasz nagyok is ezt valahogy össze tudják hozni. De hát igen, hát ez a két játékos, ez egy hekka rendszerben. És ez az volt, hogy meglátom az NKT 5.5-öt, és akkor így kérdeztem, hogy ezt miért? Tehát, hogy most mondom, én sok mindent meg tudok itt magyarázni. Valamennyire meg tudok védeni dolgokat, de hát ezt nem tudom. Tehát ezre a kettőre nincs magyarázat. És teljesen nem értem, hogy ez miért történik. Úgyhogy ez gáz.
No, de van még kérdésem, és most már nem az Arzenálról, róluk majd beszélünk még a következő adások során épp eleget. Viszont akkor itt már említett Haaland, a 14, jól emlékszem, te jó ég?
14, így van, 14.
14 milliós vételárával a csapatoknak most már szerintem több mint a 85%-ában van ott. És nekem például egy olyan automatikusan kiválasztott csapatom van, amiben nincs ott. Szóval ez a szám, ez valószínűleg még nőni fog.
Nőni fog,
ha Haaland a csapatok 85%-ában van ott, akkor túl olcsóra lett-e árazva? Teszem fel a kérdést neked.
Szerintem nem. Szerintem nem, hát jó, lehetett valami drágább, ezen lehet vitatkozni. De a lényegen nem változtatna. Tehát itt igazából az lenne a kérdés, hogy mennyivel kevesebb zsénk maradna a maradék 14 helyre. Tehát hogyha van egy ilyen játékos, aki egy ilyen szezont letolt tavaly, akkor őszintén, tehát hogyha most a 16 lenne, akkor nem raknánk be. És akkor azt mondjuk, hogy akkor ként rakjuk be. Vagy úgy nem látom. Biztos, hogy lenne az az ára, miért már nem rakjuk be, de azt még nem biztos, hogy el kell érni. Tehát ott már én is érzem azt, hogy az már ilyen nagyon, nagyon hardcore FPL-eseknek való ez a gondolat, hogy most felrakjuk Haalandot 16-ra. Az igen, tehát ezen itt a podcastban érdemes beszélni róla, de így összességében. Na az a gondolat, ami tényleg nagyon messze van attól, ahol most jelen pillanatban tartunk. Tehát azon talán legmesszebb.
Egyébként lehet, hogy akkor meglepődsz, amit mondok, de szerintem sem túl olcsó. Szerintem Haaland jól lett árazva, és ez a 14, ez szerintem teli találat. Erre azt mondanám, hogy 10 per 10-es árazás. Még így is azért sokan vannak, akik így meghökkentek rajta, és azt mondják, hogy ez nagyon-nagyon sok. Nyilván mindenki be fogja rakni, de szerintem amúgy szuperül lett árazva. Ő megkapta azt a felárat, aminek járnia kell hozzá. Viszont az továbbra is probléma, hogy a csapatok 85%-ában van ott, és nem azért van ott a csapatok 85%-ában, mert a 14 millió az túl kevés Haalandért, azért van ott a csapatok 85%-ában, mert mindenki más rajta kívül viszont túl olcsó. És Haalandára rendben van, viszont a mezőnyi szerintem nincs, és sokkal kevésbé szól ez a játék a szűkösségről, mint amennyire én szeretném. És hoztam egy gyönyörű száraz definíciót, de ezt csak szeretném felolvasni, mert minden egyes alkalommal, amikor el kell magyaráznom valakinek, hogy mi is ez a fantázia foci, akkor egy-két mondatban azt szoktam mondani, hogy össze kell rakni egy csapatot, és ez az egészben a kihívás, hogy nyilván van egy büdzsénk, innentől kezdve fennáll a szűkösség, és ez az egész játéknak a lényege, hogy olyan tudjuk elosztani ezt a büdzsét. És a szűkösségnek a definíciója az úgy szól, hogy szűkösség az egy olyan gazdasági jelenség, amikor a rendelkezésre álló erőforrások korlátozottak, és ezáltal nem tudják kielégíteni az összes szükségletet vagy igényt. A szűkösség következtében az emberek és a vállalatoknak választaniuk kell az erőforrások között, mivel nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű minden jószágból és szolgáltatásból, és a szűkösség adja a gazdasági döntéshozata alapját, mivel az emberek és a vállalatoknak fel kell mérniük a lehetőségeiket, és választaniuk kell az alternatív lehetőségek közül. Ez a döntési folyamat meghatározza az erőforrások felhasználásának hatékonyságát, és az elért eredményeket is. És hát erről szól ez a játék is, mert ezt a 100 milliót azt jól kell felhasználnunk. Viszont egyre könnyebb felhasználni azt a 100 milliót, és egyre adottabb. És én ezt érzem, hogy az utóbbi években egyre könnyebb elköltenünk a 100 milliót, egyre kevésbé fáj a fejünk, amikor összerakjuk a végső csapatunkat. És ezt meg is akartam kérdezni tőled, hogy csak én emlékszem úgy, hogy régen ez más volt, vagy csak hát az utóbbi időben többet foglalkozok a játékkal, és most vettem észre ezt, így az utóbbi pár évben, hogy amúgy ez hogy működik. Vagy régen telenk jobb volt-e ez a helyzet?
Hát ezen gondolkoztam én is, és több prémium volt, az biztos. Az szinte 100%. De nem tudom, nehéz ez, mert gondolom az árazáson, most itt a kapusok terén nyilván ott változtattak, de azért a kapusok is jóval kevesebb clean sheetet hoznak, mint régebben. Meg valahogy úgy eltűntek ezek az ilyen stabilan 20 gólt termelő csatárok például, akik azért megvoltak. Úgy nem tudom ennek az okát, de lehet, hogy talán más volt valahogy. De igen, itt az a baj, hogy akkor még nagyon ilyen vadnyugat stílusban játszottuk ezt a játékot. Azok az emlékek vannak meg, igen. De biztos ott is voltak olyanok, hogy nagyon olcsón voltak árazva tagok, és azok kicsit elrontották ezt az egyensúlyt.
Tudod, nem is az a probléma egyébként, hogy olcsón vannak árazva. Az a probléma, hogy most. Szóval szerintem a játék elején nem kéne, hogy ilyen jó csapatunk legyen, mert ha belegondolsz, a szezon során úgyis elő fognak tűnni olyan játékosok, akikre nem számítottunk volna. Egy éve ilyenkor nem tudtuk ki az a Mitoma. Utána fél évre rá mindannyiunknak ott volt a csapatában. És ezek a játékosok, akik utána lehetővé teszik azt, hogy esetleg berakjunk még egy prémiumot, vagy jobb játékosokat, egészítsük ki a csapatunkat, elő fognak tűnni. De amikor úgy indulunk neki, mint mondjuk tavaly én a szezonnak, hogy a kezdő 11-emből 10 játékos az a top 6-ból volt, és akkor ezt egészítjük ki ilyen Mitomákkal, akkor ott fogunk tartani, hogy a pénz az nem akadály. És nem nagyon-nagyon kis részét teszi ki a döntéshozatalunknak. És szerintem itt az elején rá kéne szoroljunk arra, hogy legyen egy Crystal Palace védőnk, mert nagyon bízunk benne, hogy ez a sorsolás az épp elég arra, hogy berakjuk. És ne az, hogy a Newcastle United, aki tavaly a top 3 védelemben benne volt, az ő beton kezdő közép hátvédje legyen, amit csere hátvédünk.
Abszolút igazad van. De látod, itt van az, hogy igen, tehát, hogy neked ott fixen megvannak ezek a posztjaid, hogy így mennyit költesz adott posztokra. És akkor itt jön be, szerintem az idei évnek az egyik ilyen csavarása a dolgon, hogy ott bizony, lehet, hogy itt a Game Week 1-ben nem kell elgondolkoznod, és nagyon egyértelmű gondolatok vannak, amik lehet, hogy besülnek, lehet, hogy jók lesznek, ezt nem tudhatja senki.
Igen.
De nyilván jól meg vannak alapozva. De hogy sokan lesznek. Tehát sok játékosban úgy látod azt, hogy nagyon jól versenyezhetnek egymással. És nagyon nem lesz mindegy. És ennek én baromira nem örülök, mert tavaly ebből nagyon rosszul jöttem ki. De hogy itt tényleg nagyon nem lesz mindegy, hogy most A-játékost választottad arra a 8.0-ás középpályás posztra, vagy pedig B-játékost. De igen, tehát hogy nem túl sok olyan döntést kell meghoznod, hogy őt nem tudod betenni, mert hogy nincsen rá pénzed. Nem, őt azért nem tudod betenni, mert egész egyszerűen a másik játékost választottad. Tehát inkább most úgy ez lesz. Én mondom, én tényleg kíváncsian várom, hogy ez hogy jön ki, mert az utóbbi időben azért mindig voltak ilyen nagyon, tehát jó sok prémium volt. Tehát ez egy 10.0-ás középpályásból, nem tudom most tavaly mennyi volt, de 4 legalább, lehet, hogy 5. És ez korábban még lehet, hogy még több volt. És akkor ők ott már így volt az, hogy na igen, őket kell választanod. És akkor itt meg most nagyobb az a kérdés, hogy Szalával vágsz neki, vagy Szalá nélkül, hogy kifizeted-e mert ő tényleg prémium ára lett beárazva, és más azt mondja, hogy nem ér annyit, mert 9.0-ért beraksz egy Rashfordot, és mennyire király vagy.
Igen, valószínűleg az alapstruktúránk lesz majd, amin sok fog múlni, itt a trend Szalá, Haaland 3-ast hogyan fogjuk elosztani. Igen. Mennyit fogunk ezekből a játékosokból választani, és ez nagyon nagy hatással lesz így a csapatunknak a képére.
Igen, mert most így gondolkoztam, miközben ezt mondtad, hogy mi vált, tehát hogy adott esetben melyik konkrét játékosnak itt tolná föntebb az árát, lehet, hogy mindenkinek mondjuk egy fél misivel, és akkor már lehet, hogy az sokat segítene, vagy egy misivel. Nem tudom, ez egy érdekes kérdés lenne egyébként. Tehát azt mondod, hogy mondjuk nem 4.0 a legolcsóbb kapus, hanem 4,5. És ugyanígy mész föntebb. És ugyanezt megcsináld mondjuk a védőknél is. Ez érdekes dolog lenne. Akkor tényleg az lenne, hogy ja, lehet, hogy nincs elég erőforrásod mindenre.
Igen, szerintem ami nagyon jól mutatja egyébként azt, hogy mire számítottunk, és hogy mi lett. Volt egy tippjátékunk az árakkal kapcsolatban a Discord szerveren, amit Donát szervezett, és ott volt egy ilyen kis táblázat, hogy a legnagyobb meglepetések, hogy a tippjeink és a valóság közötti eltérés, és akár úgy nézem ezt a listát, az összes ilyen nagy eltérés, ahol úgymond benéztük, ott mi többre tippeltük a játékost, és azért nem találtuk el, mert gyakorlatilag mind biztosak voltunk abban, hogy ennél azért több lesz.
Igen.
És mégse lett az, és igen, valahogy erre számítottunk. És aztán voltak olyan meglepetések is, akik pont, hogy megleptek minket, és drágábbak lettek, ilyen Trent, Haaland nyilván, de amúgy még Kane is valamennyire tartozik, meg Ødegaard, na ők, rájuk mondom azt, hogy őszintén nem bánom, hogy drágábbak lettek, tök király szerintem. Ők jól el lettek kapva. Mondjuk pont Kane esetében ő egy olyan fura helyzetben volt, amit beszéltünk is, hogy itt lényegében tényleg még talán kevesebb is volt a legvégén az ára, mint amiről okay. indult, úgyhogy okay. alig maradt el Haalandtól. Ő jól lett árazva, de a jól az azt jelenti, hogy senki sem fogja választani.
Igen, és ez lehet, hogy megint egy olyan dolog lesz, hogy így tényleg lesz miről beszélni a podcastban Kane kapcsán. Az, ha főleg, hogyha marad a Tatanemnél is, és adott esetben még jó is lesz a Spurs, akkor ő egy állandó beszédtéma lesz.
Nekem a játékosok terén, akiket még nem említettünk, a legnagyobb meglepetés az Bruno volt. 8.5 ért az ő áráról, mit gondolsz?
Veszélyes. Én azt gondolom, hogy veszélyes. Lehet, hogy jó. tehát le, én el tudom képzelni azt, hogy ő egy ilyen tényleg 8.5-öt ér, és nem, nincs nagyon alulárazva, de közben meg nagyon benne van az, hogy ő alul van árazva. Tehát ez majd itt eldől, hogy fog végül kinézni ez a United, főleg itt ez a Mount igazolás kapcsán, de hogyha tényleg itt is, itt a tavalyi teljesítmény alapján én neki nem 8,5-nek kellett volna lennie. Tehát én azt mondom, hogy neki ott legalább egy misit kellett volna kapnia, és azt szerintem pont jó lett volna. Egy 9,5 misis Bruno az király. De akkor Rashfordot is föntöbb kell rakni. Tehát, hogy az viszont meg megint nem lehetett volna, hogy Rashford olcsóbb, mint Bruno. Szóval ők így együtt mentek volna fölfele, de nem tették meg.
Én a saját kis fejemben én úgy képzeltem el, hogy ők az arzenálos középpályások, ők lényegében ott a tizet ostromolják majd ebben a szezonban, mert hogyha most hoznak egy hasonló szezont, mint hoztak tavaly az összes említett játékos, akkor már tényleg utána már azon kell tudom gondolkoznunk, hogy ne legyenek-e 11 misik, vagy már 12 környéke. Belegondolunk, Mané mennyire drága volt itt az utolsó pár szezonjában, amikor azért igen, egyszer volt gólkirály, és ez amúgy nemrég volt.
Igen.
De azért korán sem volt. Szóval szerintem Mané szezonja abszolút összevethetőek, mondjuk Szakának a tavalyi szezonjával.
Teljesen, vagy Rashforddal simán.
És hogyha ezt hozzáveszed azt is, hogy oké, a Manchester United egyébként korán sem olyan stabil a csapat, mint az Arsenal szerintem, de az Arsenal viszont nagyon az. Szóval minden várakozásunk az afelé mutat, hogy jól fog teljesíteni ez a csapat jövőre is, és nem akkora meglepetés volt ez, mint amennyire meglepődtünk. Nem azt mondom, igen, hogy látni kellett, de hogy jó volt a teljesítmény is a csapatnak, nem csak az eredmények jöttek ki. Szóval ez nagyon érdekes lesz. A 8.5 az azért is érdekes Bruno-nál, mert 8.5 volt, amikor leigazolt a Manchester United a Sportingból, és akkor elsőre még nem tudtuk, hogy amúgy ő lesz a tavaszi fél évnek a legjobb játékosa, és még Szalánál is jobb volt akkor.
Igen.
Ami azért durva. Nyilván ez egy más United volt, és nagyon-nagyon feküdt Bruno-nak, de pont az a játékos, akiben szerintem egy hasonló majdnem bármikor benne van.
Persze. De tényleg pont ezt mondom, hogy itt már felsoroltuk ugye a két United-es, meg a két Arzenás, ez már négy ilyen ember, uh-huh. És akkor mondom, a Spurs az teljesen fekete ló, tehát fogalmunk nincs, hogy milyen lesz a Spurs, de én hiszem azt, hogy Son azért...
Na, Son egy nagyon jó példa. Mutat. Son miért került többen, mint az Arzenás?
Fogalmam sincs. Rashford. Az fogalmam sincs, ott egy ilyen megelőlegzett bizalom van vele, hogy ő ott van azon az áron, nem tudom, fogalmam sincs, bevallom őszintén, de tényleg én csak szeretném azt, hogy így ne az legyen, mint tavaly, hogy tényleg totálisan nulla volt a csávó, és így, aki Sonról beszélt, mint FPL pick, akkor ott megkérdezted, hogy mit ivott. Én remélem, hogy most nem ez lesz. És James Madisonnak meg ő benne szinte biztos vagyok, hogy egy nagyon korrekt pick lesz ott 7,5 ér. És akkor már ott vannak a City-sek, akiket gyűlölünk, de sose lehet tudni. Vannak ott a púlosok, van amelyik púlos szerintem biztos jó lesz ott a középpályáról, szóval azt érzem, hogy itt meg vagyunk, vannak. És akkor a Chelsea-sekről még nem is beszéltünk, akik meg aztán végképp alul vannak árazva, és lehet, hogy nagyon jók lesznek. Brighton, tehát hogy arra az öt posztra, középpályás posztra, hát bőven föl lehet sorolni jó pár bizalomgerjesztő embert. Picket.
Az biztos, és egy nagyon-nagyon fontos adalék az, hogy végre egy normális szezonunk lesz a naptárat tekintve. A szezonzáróban is már kitárgyaltunk, hogy nagyon nagy hatása volt a metára annak, hogy mennyi dupla forduló volt, és ez nagyon-nagyon-nagyon bekorlátozta a lehetőségeinket. Most ahogy mondod, egy-egy árkategórián belül akkora a verseny, hogy lesz terünk arra, hogy
lesz, hogy bőven.
Akár arra, hogy eltérjünk a sablon csapattól, megelőzzük azt, és ez már csak emiatt is színesebbek lesznek a csapatok.
Igen. Úgyhogy ez mondom, ez az, ami tetszik. Félek tőle, mert tényleg itt nagyon-nagyon sok játékosból választhatunk, így elsőre. De mondom, ezt nem tudom kritizálni. Amiket itt felhoztál itt a backupoknál, ott vannak nagyon nagy hibák. Tényleg ilyen értelmezhetetlen hibák, amiket így nehéz megmagyarázni. Az egy pont egy olyan csere lesz, hogyha a Jesus-t kivesszük az Enketiára, hogy akinek addig mondjuk nem volt bent Salah vagy Trent, akkor az meg tudja tenni, hogy akkor beteszi ezt a prémium játékost, akire eddig esélyelem volt, hogy berakja.
Igen, és ez neki egy csere lesz, míg aki igen. Előtte meg ráköltött Salahra, ő majd rákölt két cserét, hogy behozzon a középár kategóriások helyett egy magasabb poltról lévőt, igen. És ő fog rosszul járni. Tehát ez ilyen.
Majd meg lesz ennek a szezonnak is a szépsége, mondom. Tehát én sokkal bizakodóbb vagyok, mint a tavalyi árazással. Szerintem nem azt mondom, hogy itt hatalmas munkát végeztek, és nagyon beletaláltak mindenbe, de a tavalyi az első ránézésre is borzalmasnak tűnt, és aztán sokkal rosszabb lett. Ez most itt... Nyilván lehet a Lutonból egy bajnok csapat, én nem azt mondom, de reméljük, hogy nem lesz az.
Szóval, remélem, hogy ez lesz. Jó lenne, ha már valaki megtörni a Citynek a dominanciáját, hát és hogyha ez pont a Luton lesz.
Hát pont a Luton, hát akkor legyen a Luton, érted? És akkor ilyen 5.0-ás csatárokkal itt így hesszelünk majd, és kiserakjuk a csapatunkból, azt sem tudom még, hogy hívják, tehát mondom, nagyon, nagyon szezon elejű.
Tényleg, mondj fejből nekem egy Luton játékost.
Hát a Bell az nem Lutonos?
De lesz, jó, nem, oké, ez könnyű de. Volt, basszus.
Jó. De hát ennyi. Elfogytam. De nem, tudod, van egy Pereira is. Van egy Pereira. 4.5-ös Pereira. Az azért tudom,
az
mert...
Az az esetem.
Az az esetem, igen. Meg tudod, így néztem 4.5-ös középpályásokat így az első draftnál, és akkor így néztem a neveket, tudod, így próbáltam, így, hogy ki az, aki játszhat, és nem találtam. És akkor úgy voltam vele, hogy Lutonosból kell keresni, mert azokból úgy is lesz valószínűleg egy 4.5-ös játszó, és akkor Pereira az biztos játszik. Ugye ezért tudom a Pereirát is. Valamilyen Pereira, nem tudom milyen Pereira.
Hát figyelj, 2-1-re nyertél, szóval ezt azért még így fáradt a nyári tempóban is beúsztad.
Ezt köszönöm szépen. És így a podcast végére mindenképpen szerettem volna azt, hogy a Cityről két mondatot mondjunk, és akkor ezt egy kérdés formájában teszem hozzád, Levi, hogy mennyire tetszik az, hogy KDB kivételével az összes City középpályás 7.5 vagy az alatt van.
Szerintem ahogy tanulunk a hibáinkból, és ahogy lassan rájövünk arra, hogy úgyis át fog minket cseszni a kopasz, úgy egyre nagyobb a kísértés, és de egyre ugye, inkább hozzák le, csak azért, hogy jó, de most már annyival olcsóbb, most már nem a 8 is felett kell. Oké, most már Sterling még 12.0 volt, ezt már tényleg csak a leghülyebbek rakták be, rendben.
Yes!
Utána akkor átmentünk arra, hogy akkor már ilyen 8 és félér azért lehet kapni egy
Manchester-i
középpályást. Márez, hát azért Basszett. Csak tudjuk, hogy mennyire jó Márez, meg hát pont a percei is nagyon ültek, akkor annyiért csináltunk hülyét magunkból. Most nagyjából 7 millióért fogunk.
Kurva jó.
És ez tetszik, szerintem
ez szuper. Szerintem kurva jó. Szerintem ez, én annyira örülök ennek, hogy tényleg én tomboltam, amikor ránéztem, Bernardo 6 fél. Érted, Bernardo 6 fél. Amikor majd így, mert tavaly nem nagyon voltak sérülések a Citynél, de majd amikor jönnek, tudod, és akkor így, passzik a Bernardo, az tuti kezdő. Passzik, 6 fél ember. Hát passzik, én kirakom a Rashfordot, és berakom a Bernardot. Mekkora díl az. Megspóroltam 2,5 misit.
Fódent indokolatlanul sok csapatban láttam az első forduló előtt.
Kicsit, mindent meg tudnak magyarázni, de nem értem. Függetlenül. Abszolút. Na mindegy. Ezek jó dolgok, tényleg nagyon jó dolgok. Úgyhogy hát ez lett volna így a ilyen bemelegítő podcastunk, és aztán jövünk tényleg, átbeszéljük itt a legfontosabb pikkeket a következő hetekben, még itt az indulás előtt, de hát ez még nagyon messze van, úgyhogy összességében ráérünk ezzel, de elkezdődött a szezon. Jövünk majdnem sokára. Sziasztok!
Jó lesz ez. És írjátok meg, hogy egyetértektek-e, vagy nem, és hogy melyik árazások tetszettek nektek a legjobban, és hogy melyiket cseszték el nagyon. Legközelebb találkozunk, sziasztok!
Na pontosan ilyen szenvedéllyel készítjük termékeinket. További részletekért csekkold a footballkrész.store webáruházat. Footballkrész. Fanatikusoktól fanatikusoknak.